bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Messziről is látható gazdasági növekedés várható jövőre, részben az újabb autóipari beruházásoknak köszönhetően, amelyek nem lennének lehetségesek egy rendkívül fejlett, sokszínű beszállítói hátország nélkül. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter közölte Makláron a Robert Bosch Automotive Steering Kft. Friss beruházásának átadásán. Szijjártó Péter arról számolt be, a világvezető autóipari beszállító vállalatának új üzemében elektromos kormányműveket fognak gyártani. A körülbelül 46 milliárd forint értékű projektet az állam 10,5 milliárd forinttal támogatta, ezzel is elősegítve a munkahelyteremtést a régióban. A tárcavezető Heves vármegye utóbbi évekbeli kiváló teljesítményét is méltatta, megjegyezve, pont ez a századik olyan beruházás a térségben, amelyhez az állam az elmúlt 10 évben támogatást adott. A 100 beruházás 640 milliárd forintnyi értéket hozott el ide, és 7700 új munkahely megteremtését tette lehetővé. Aláhúzta, hogy a magyar autóipar nagy utat jár be az utóbbi nehéz időszakban. Az ország immáron 6. éve a 20 legnagyobb autóipari exportőr közé tartozik globálisan, amelyek együttesen a teljes kivitel 90%-át adják. Októberben az előző év azonos időszakához képest 2,1%-kal, naptárhatástól megtisztítva 3,1%-kal mérséklődött az ipari termelés volumene, ismertette a Központi Statisztikai Hivatal. Ehhez a Nemzetgazdasági Minisztérium hozzáfűzte, bíztató ugyanakkor, hogy szeptemberhez képest 2%-os bővülés történt, amely elsősorban a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása alágazatok növekedésének volt köszönhető. Magyarország számíthat a katolikus egyházra, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök közölte, a vatikáni diplomácia gondolkodásának középpontjában a háború és a béke kérdése áll, felhívta a figyelmet arra, hogy éppen advent időszakában találkozott Ferenc pápával. A kormányfő beszélt arról, hogy most voltak éppen két amerikai elnök van, és ez egy ritka helyzet. Ezzel arra utalt, hogy a még regnáló Joe Biden hoz döntéseket, miközben január 20-ától már Donald Trump lesz az elnök, aki a háttérben el is kezdte a munkát. Amerika nélkül az orosz-ukrán háborúnak már régen vége lenne, mondta, hozzátéve, hogy az amerikaiak jelenléte az európai biztonságban egy kikerülhetetlen tény. Ha itt hagynák a kontinenst, abban a pillanatban egyfajta biztonsági vákum jönne létre. Nincs más választásunk, mint hogy Brüsszel ellenzékeként dolgozzunk, jelentette ki a kormányfő azzal kapcsolatban, hogy véleménye szerint nagy koalíció jött létre az Európai Néppárt és a baloldali pártok között. Ez kudarcra van ítélve, ezért idővel többségben leszünk, tette hozzá. Arról is beszélt, hogy a 2027 utáni pénzügyi ciklus megszavazásához Magyarország voksára is szükség lesz az Unióban, de ezt csak akkor tesszük meg, ha a visszatartott 12,5 milliárd eurót kifizetik. A mezőgazdaság teljes kibocsátása idén 4000 milliárd forint felett alakult, az előző évitől 8%-kal elmaradt, közölte első becslés alapján a KSH. A mérséklődéshez a teljes termelési volumen 4,4 és az árszínvonal 3,8%-os együttes szűkülése vezetett. A növénytermesztés volumene 11%-kal kisebb, az állattenyésztési 4,9%-kal nagyobb volt. Már több mint 150 ezeren írták alá az agrárpetíciót, de a szakminiszter szerint ez még nem elég. Nagy István a közösségi oldalán azt mondta, ne hagyjuk, hogy Brüsszel elvegye a területalapú támogatásokat a gazdáktól és Ukrajnának adja azt, ráadásul kétes import élelmiszerekkel árasz el az európai piacot. A Román Alkotmánybíróság érvénytelenítette az elnökválasztás első fordulójának eredményét és elrendelte a teljes választási folyamat előről kezdését, közölte a testület, miután a legfelsőbb védelmi tanács megállapította, hogy a voksolás eredményét nemzetbiztonságot veszélyeztető külföldi beavatkozás befolyásolta. A határozatot nem lehet megfellebbezni. Az egyhangulag elfogadott döntésben Románia kormányára bízták, hogy dolgozza ki az elnökválasztás megismétlésének menetrendjét. Nem mond le tisztségéről Emmanuel Macron, a francia elnök ezt csütörtöki tévé nyilatkozatában jelentette ki. Hozzátette, 30 hónapig még tart az elnöki megbízatása. Elfogadta viszont Michel Barnier francia kormányfő lemondását, akinek kabinetje előző nap a nemzetgyűlésben elbukott a bizalmatlansági indítványról szóló szavazáson. A jövő év második felében lehetségesé válik az Oresnyi közepes hatótávolságú hiperszónikus rakéták fehér oroszországi telepítése, jelentette ki az orosz elnök Minszkben. Vlagyimir Putyin arra reagált, hogy fehér orosz hivatali partnere Alekszandr Lukasenka arra kérte, telepítsen modern fegyverrendszereket országába, mert ez szerinte megerősíteni az orosz-fehér orosz szövetségi állam biztonságát a nyugat részéről erősödő fenyegetés közepette. Végül az időjárásról. A továbbiakban is felhős, borult lesz az ég, némi szitálás, gyenge eső is előfordulhat, helyenként felélénkülő széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Yeah. Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Adásunkban bemutatjuk a Város a bükk ölében című könyvet, és foglalkozunk még a lillafüredi sziklaturista szálló jövőjével is. Az Avasi kilátóban mutatták be azt a Miskolc című könyvet, amely a turisztikai attrakciókon keresztül mutatja be a város nevezetességeit. A közel 300 oldalas kiadvány 6 témakörben több mint 70 turisztikai értéket mutat be, ami inspirálhatja a miskolciakat, de azokat az ide látogatókat is, akik nyitottak a Bükklábánál fekvő város felfedezésére. A könyv lényegéről Bozsó Gyula, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetője, a műszerzője adott tájékoztatást.
Talán én azt gondolom, hogy ez az igazi savabors ennek a könyvnek, és az igazi különlegessége is, hogy amikor egy turisztikai témával valaki elkezd foglalkozni, akkor szerintem adja magát a kérdés, hogy turisztikai szakember az, aki hozzányúl, hogy szoktuk mondani, hogy kenyeret a péktől veszünk, és az autót és az autószerelőhöz visszük első körben. Én úgy gondolom, hogy talán pontosan ez adja a korábbi könyveknek is a különlegességét is, hogy az adott téma, az például mondjuk a bükkös témát is nézzük, ami szintén ugye turisztikai indítatású volt, amikor egy teljesen igazából más vonalról érkező szakember az, aki hozzányúl. Egy picit azt látom, hogy a mai világ az lehet, hogy ez is az szó, hogy szenzáció, de igazából egy ilyen sztori alapú világot élünk, amikor különlegességeket kell megjeleníteni. Talán a legjobb példát, amit szoktam mondani, hogyha valaki bemegy egy tehetségkutató műsorba, és nagyon-nagyon szép hangja van, nem biztos, hogy ő fogja megnyerni, kell hozzá valami jó történet, akár mondjuk, hogy nem tudom, közmunkásként gerebjézett éppen a főutcán, és valaki föltöltötte egy közösségi megosztó oldalra, és ott látták a gyönyörű hangját. Azt gondolom, hogy egy-egy olyan történet tud lenni, ami megfogja akár a hallgatókat, akár az olvasókat, vagy akár a rajongókat. Itt is az történt, hogy egy teljesen más látásmód, egy teljesen más szemlélet alapján került bemutatásra a Miskolc. Ugye ez egy Café Table Book jellegű kiadvány, tehát alapvetően egy album jelleg, ami nagyon-nagyon frappáns szövegekkel, rövid, érthető, közérthető szövegekkel, tehát sokkal kevésbé az évszámokon alapszik, és sokkal kevésbé a város történeten. Persze nyilván megjelenik, és egy picit ugye az edukáció is fontos volt számunkra, de alapvetően egy ilyen sokkal könnyedebb és más megvilágításba kerül bemutatásra szeretett városunk. Viszont, hogyha visszamegyünk egy picit a gyökerekhez, hogy az Északerdő ZRT-nél ugye dolgozom én is, és ugye erdészemberként is ugye nagyon sokat foglalkozunk a közjóléttel. És ugye az Északerdőnél 107 ezer hektáron gazdálkodik, ahol rengeteg számtalan közjóléti objektum van, turisztikai érdekeltségű különböző források, és ebből adódik, én azt gondolom, ha csak belegondolok, amikor nagyon sokat beszéltünk a kilátókról, turistautakról, a kék túró útvonaláról, és nagyon sok olyan erdi pihenőről, forrásról, amit nagyon kedvelünk és szeretünk. Ugye ezért is született meg ugye az elsőként ugye az Állap Bükk, ami úgy is promotáltuk annak idején, hogy a Bükk-hegység turisztikai iránytűje, tehát igazából egy turisztikai kiadvány, és ha most nagyon autentikus akarnék lenni, akkor talán azt mondanám, ez igazából most teljesen attól fogalmazódott meg bennem, hogy egy picit azért ez a miskolcos könyv olyan, mintha a nagy testvére lenne az Állap Bükknek, mint egy picit a folytatása, és hogy az alcím is utal erre, hogy a város a bükk ölében, hogy nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy a szeretett városunk azért minket körülöl a bükk. És ilyen szempontból azt gondolom, hogy jogosan mondhatjuk azt talán, hogy ez talán a bükknek egy picit a folytatása turisztikai értelemben. Nagyon sokszor úgy szoktak ilyen könyveket felépíteni, hogy jön egy történelmi hiteles rész, ott ugye bemutatják Miskolc történetét, és akkor általában ez adja magát, hogy építsünk fel egy Miskolcról szóló könyvet. Én ezzel mindenképpen szerettem volna szakítani, hogy említettem is egy más látást, tehát teljesen más szerkesztési stílusban gondolkodtam, és igazából azt gondolom, hogy a könyv ezt adja vissza. Maga a tagozódás az úgy néz ki, hogy 6 olyan nagy rész van, ami igazából felosztásra került igazából a turisztikai rész Miskolcon, és összesen 71 témát dolgoztunk föl. Itt pont ugye korábban beszélgettünk is arról egy kicsit, hogy biztos, hogy van még nagyon sok olyan téma, ami kimaradt belőle, úgyhogy én úgy gondolom, hogy lehetne majd ennek még ilyen szempontból folytatása. Viszont itt azért 300 oldalról beszélünk, ez kicsit olyan, mint a diplomunk, hogy kellett egy határt húzni abba az értelembe, hogy valamikor azt kellett mondani, hogy igen, akkor a 71 témánál megállunk, és akkor a következő témák majd esetleg a folytatásban fognak szerepelni. Tehát mindenképpen 71 turisztikai attrakcióról van szó, viszont vannak statikus attrakciók, a fogalmazhatok így, illetve vannak különböző rendezvények is. Ugyanis ez abból adódik, hogy maga a könyvnek az attitűdje, az az, hogy szerettük volna visszaadni Miskolcnak az életét, tehát hogy milyen a miskolci életéhez, és milyen itt élni 2024-ben Miskolcon. Ezért is van az, hogy nem csak mondjuk épületek szerepelnek benne, utcák, terek, vagy különböző turisztikai, mint például mondjuk a Szeleta Park, ami a legújabb attrakció a Miskolcnak, hanem szerepelnek benne olyan rendezvények is, amelyet talán egy picit jobban vissza tudjuk adni azt az életérzést, ami itt a mindennapjainkban történik velünk. Az biztos, hogy azt fontos elmondani, hogy igazából itt a könyv születésén létrejött egy nagyon fontos értékközösség. Nagyon sok ember segítette ezt a munkát, hogy megvalósulhasson. Ugye mérnök ember vagyok, és itt a hatékonyság ez egy nagyon fontos szempont volt, hogy minél hamarabb tudjuk a közönségnek ezt a könyvet átadni. Ráadásul most jön hamarosan karácsony, szerettük volna, hogy mindenképpen ugye az ünnepek előtt megjelenjen ez a könyv, és a közösség is úgy épült fel, hogy olyan szakembereket sikerült, én azt gondolom, megszólítani, akik egyrészt nagyon szeretik a várost, lokálpat és nagyon jó szakemberek is. Mindenképpen kiemelném a Herman Otto Múzeumnak a munkatársait, például Kapusi Krisztiánt, aki ugye egy várostörténész, és nagyon önkedveljük emberileg is, és nagyon sokat segített ebben a munkában, vagy például Kupcsik Sarolta, aki szintén ugye megkerülhetetlen név a turizmusban itt Miskolcon, és számtalan olyan fotóst is sikerült bevonni, akik segítették ezt a munkát, hogy vizuálisan is helyén legyen a könyv. Csak egy pár nevet hogy említsek meg, például Litványi József, vagy Kovács Eszter, vagy például Horváth Csongor, akiket én gondolom nagyon sok miskolci ismer. Egy picit csak visszacsatolnék arra, hogy ugye azért mérnök ember vagyok, és ugye a szakma is, ez is ebben is dolgozok a mindennapokban. Nekünk nagyon fontos az, hogy biztos alapokra tudjunk építkezni, és én azt gondolom, hogy ez a könyv az ezt tudja, hogy ad egy hitelességet Miskolc turizmusának, egyrészt, másrészt pedig lehetőséget biztosít arra, hogyha valaki kezébe fogja a könyved, akkor tud inspirálódni. Ugyanis független attól, hogy valaki Miskolcon született, vagy miskolci ember, és kiteszi a kis könyves polcára, vagy a nappaliba ezt a, azt gondolom, impozáns kiadványt, és amikor mondjuk egy szép hétvégén fellapozza, akkor el tudja dönteni, hogy éppen melyik kiemelt turisztikai attrakcióját keresi fel a városnak feltöltődés gyanán, de hogyha valaki messzebbről jön Miskolcra, akár Budapestről, Dunántúlon, vagy netalántán külföldről, akkor szintén tudja használni ezt a könyvet, tehát igazából én azt gondolom, hogy ez a fajta nyomtatott anyag, ami szerintem nagyon fontos, ami súlyban is egy másfél kilós nagy vizuális könyv, azt gondolom, hogy alapot tud biztosítani Miskolc turizmusának. Azt viszont mindig szeretem hangsúlyozni, hogy azért ez a könyv ez Miskolcról szól, és itt ugye Miskolcot kell reflektorba helyezni, ebből a szempontból nem a szerzőt, és én azt gondolom, hogy ezt meg is kapta ezt a fajta kitüntetett ünnepi szerepet a könyv. Egyrészt nyilván volt egy rangja az, hogy mondhatom azt, hogy a ég és föld között a Miskolc város felett az avasi kilátóban sikerült ezt a könyvbemutatót, sajtóbemutatót megtartani. Másrésztről, meg ugye itt elhangzott az ünnep szó már többször is, ami egy nagyon-nagyon melengető érzés volt az, hogy ugye a városvezetés részéről került egy olyan felajánlás, hogy aznap este, ugye itt vagy említettem is, hogy az alcím ugye a Bükkváros ölében Miskolc, igazából egy ilyen nagyon szép zöld színbe kivilágították az avasi kilátót, tehát egész este a könyv megjelenésének tiszteletére ünnepi fényben díszelgett az avasi kilátó, ami természetesen egy nagyon jó érzés volt. Jelenleg az erdős vonalat szeretnénk folytatni, úgyhogy jövőre az erdős könyvének jön a folytatása. Azonban egy kicsit le-spoilerezem itt a Miskolc könyv kapcsán is, illetve a korábbi iLab-ű kapcsán. Nagyon tervezzük most azt, hogy jövőben szeretnénk egy angol nyelvű kiadvánnyal megjelenni, aminek igazából a lényege az lenne, hogy a Miskolc könyv, illetve a korábban megjelent iLab-üknek egy ilyen aranymetszéséből egy angol fordítás szeretnénk készíteni, és azt gondolom, hogy ez meg azért lenne nagyon-nagyon fontos a miskolciaknak, hiszen az ide látogató turisták, ők nagyon sok értéket tudnak magukkal hozni, illetve tudnak Miskolcba egy szeletet elvinni, hogy a jó hírnevét vigyék a városnak, és ezért is gondoltuk azt, hogy egy hiánypótló kötet lenne az, hogyha angol nyelven is mindez, amit eddig a városból és a Bükkből tudtunk mutatni, ez meg tudna jelenni. A folytatás pedig Miskolc kapcsán, hogy mi maradt ki, azt gondolom, hogy azért a 71 attrakciót, hogyha valaki véglapozza, biztos vagyok benne, hogy kivétel nélkül mindenki tudna még felsorolni legalább 10-20-30 darab olyan attrakciót, ami hozzá a szívéhez közel áll, viszont jelenleg a könyvben nem szerepel. Ez egy nehéz kérdés, mert igen, ez kicsit, ahogy említettem, is ilyen diplomunka feeling jut eszembe arról, hogy nehéz meghúzni a határt. Tervezzük, és nagyon szeretnénk azt, hogy a közeljövőben majd a Miskolc könyvnek azért folytatása legyen. amikor a könyvbemutatón voltunk, akkor polgármester úrnak a szavai csengenek a fülemben. Ő azt mondta, hogy elsősorban a miskolciaknak ajánlja, hogy egy picit azokra az értékekkel, amelyek itt vannak tőlünk alnyújtásnyira, mindenki tisztában legyen, és igazán büszkék legyünk arra, hogy mi itt ebben a csodálatos városban élünk. Én azzal egészíteném ki talán, amit korábban is említettem, hogy amikor valaki eljön ide hozzánk, és tegyük fel, hogy mondjuk külföldről meglátogatja ezt a szép várost, nagyon sokszor tapasztaljuk azt, és ugye ez pontosan a könyvesbolttal, ami Széchenyi utcán található, többször ezt beszélgettük is ilyen brainstorming kapcsán, hogy amikor eljön egy külföldi ide hozzánk, nagyon sokszor, amikor megtetszik neki város, mert 2-3 napot, akár egy hetet itt tölt, szeretne valami emléket magával vinni. És én azt gondolom, hogy egy színes, szagos album, ami tényleg, ami nagyon, talán azt gondolom, hogy jól reprezentálja az értékeinket, és ezt egy picit magával tudja vinni, akkor olyan lenne, mintha egy szelet Miskolcot külföldre el tudna magához exportálni, és pont a tegnapi napon történt egy olyan különleges esemény, hogy a Miskolc boltban is ugye megvásárolható a könyv, és az ottani kollégák szóltak, hogy az egyik vásárló, neki sikerült a kis könyvet megvennie, és mondta, hogy ő Amerikába fogja kiküldeni, és az első Miskolcos könyv az elindult Amerikába. Jelenleg 2500 példány áll rendelkezésünkre. Hát én bízom benne, hogyha tényleg jól gondoljuk, és hihetünk annak, hogy azért jelenleg ugye 140 ezer miskolci él a városban, és talán, hogyha minden miskolci család polcára felkerül ez a könyv, akik szeretik és tisztelik ezt a várost, akinek azt gondolom, hogy biztos, hogy lesz utánnyomás is. Amikor volt a pontos sajtó bemutató, akkor Kondás Vilmos, a Génius könyvesboltnak a tulajdonos, aki hát azért most a 70 évesen mondhatjuk azt, hogy több mint 40 éve dolgozik a könyves szakmában, és én azt gondolom, egy olyan szakember, akinek azért van rálátása erre a szakterületre, és az ő szájából hangzottak ezek a mondatok, hogy talán ilyen kiadvány, ilyen turisztikai kiadványa egyetlen egy nagyvárosnak sincsen Magyarországon. Hát én bízok benne, hogy ez ebből a szempontból egy kicsit utat tud nyitni, hogyha valaki egyébként ismeri, vagy látta, vagy esetleg megvan a korábbi könyvek, akár az Erdőfinom, vagy az Ehető erdő. Én azt gondolom, hogy pontosan ezt az irányt képviselik, hogy nem egy 12. témát dolgoz fel az adott körben, gondolok éppen az Erdőfinomban, hanem olyan utat szeretünk mi is járni, ahol tényleg a nulláról lehet építkezni, és egy picit mi tudjuk mutatni az irányt. És egy picit rá is fűznék erre a gondolatra, ugyanis amikor turisztikai szakemberek nézik meg a könyvet, és az a visszajelzés, hogy még nekik is néha tud a könyv újat mutatni, csak egy pár dolgot most így hirtelen adhok, ami eszembe jut. Én azt gondolom, aki a könyvet kezébe veszi, akkor az megtudhatja, hogy hol van a legmiskolcibb hang forrása, vagy például melyik épület volt Miskolc első plázája a főutcán, vagy például, amit szerintem kevesen tudnak, hogy melyik utcát nevezik a Borsodi Broadway-nek. Ez mind-mind kiderül a könyvből. Nekem talán erdészemberként az egyik ilyen nagyon személyes kedvencem, és lehet, hogy egy kicsit túlzás is turisztikai attrakciónak nevezni, mégis azt gondolom, hogy egy ikonikus helyszín, hogy ez a bulgárföldi fekete nyárnak a kis sztori is bekerült a könyvbe. Nekem talán az egyik ilyen szeretetre méltóbb témája talán a könyvnek, és ami nagyon jó visszacsatolás szerintem, hogy ezt tényleg kevesen ismerik, kevesen tudják, pedig szerintem minden miskolcinak érdemes egyszer felkeresni ezt a helyet. Hogyha viszont egy picit a turisztikai szakemberek szemszögéből nézem, mert azért nyilván ettől sem szabad elvonatkoztatni, akkor három nagyon kiemelt attrakciója van a Miskolcnak, ami mondjuk a látogatószámban mérhető. Tehát ez egy mérhető dolog, hogy ez az első ugye a barlangfürdő, ugye az 300 000-es látogató tud, ugye most sajnos történt ez a tragédia, de bízunk benne, hogy ez mi hamarabb meg fog oldódni. Ugye a Diósgyőri vár, illetve a Mikulás vonat kapcsán, ugye ami most nagyon aktuális, ugye Lilafüredi kisvasutat szeretném említeni. A Lilafüredi kisvasútnak a látogatószáma éves szinten az 240 ezer, így a második helyen van, és ugye a Diósgyőri vár, amikor látogatható volt, akkor a 130 ezeres látogatót tudott fogadni, tehát ez három olyan nagy kiemelt attrakció, ebből most jelenleg ugye a kisvasút az, amit tudnak a miskolciak is, illetve az ide látogatók igénybe venni, ezért talán, hogyha egyetlen egyet kellene mondani, ami ez nekem nyilván személyes kötődésem is van itt az Észak-erdő kapcsán, akkor mindenképpen a Lilafüredi kisvasútot említeném meg, ami egyébként egy olyan kultúrtörténeti érték is egyben, és olyan attrakció, ami egyedülálló. Tehát most említem csak egy pár dolgot. A világ első hibrid mozdony. Tehát nem is Európában, a világon az első kisvasúti hibrid mozdony itt valósult meg. A maga a pálya attraktivitása, a 200 méternél hosszabb alagút, vagy például a több mint 60 méter hosszú mélyvölgyi viadukt, mind-mind-mind olyan attrakció, ami igazából, hogyha valaki szerintem felül a Lilafüredi kisvasútra, akkor egy igazi élménykiránduláson vehet részt, és garantáltan szerintem gazdag élményekkel fog hazatérni.
A Bükki Nemzeti Park igazgatóság vagyonkezelésébe került a Lilafüredi Szikla turista szálló. Az elmúlt időszakban hatósági bejárást is tartottak az objektumban, és már a tervek is megvannak a szikla jövőbeli használatáról. A tervek szerint az egykori katonai komplexumban geológiai tárlatot hoznának létre, ami bemutatná a bükk értékeit is. A részletekről Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság vezetője adott tájékoztatást.
Megkaptuk azt a különleges lehetőséget, hogy a szikla objektumot itt Lilafüreden a Bükki Nemzeti Park igazgatóság vagyonkezelésbe vehette. A lehetőség onnan adódik, hogy egyrészt az Agrárminisztérium, aki nekünk az irányító szervezetünk, az Agrárminisztérium felé jelzéssel értük, hogy ez az objektum egy olyan objektum, ami sokszoros védettséggel van megjelölve, Bükki Nemzeti Park, Natura 2000, élőhelyvédelmi, fajvédelmi terület, vízbázis védelmi terület, Miskolcváros ivóvíz ellátását szolgálja itt a környék, természetesen a vízbázissal, illetve az UNESCO globális geopark része, ezt a címet most kaptuk meg idén, UNESCO cím, nagyon kiemelt történet, illetve a Csillagos Égbolt park része is, aminek már 2017 év óta birtokosai vagyunk. Tehát akkor, amikor egy ilyen ingatlan a Nemzeti Park vagyonkezelésébe kerül, és felelősség teljesen egy államigazgatási szerv kezelheti ezt az ingatlant, akkor azt gondolom, hogy ez garancia arra, hogy itt a térség területfejlesztését szolgálja, de úgy, hogy a védettségi előírásokat minden szempontból betartja, és nem csak a természetvédelmi, hanem egyéb hatósági előírásokat is, és itt gondolok bármilyen szakterületi építési feladatra, ezt feltétlen szeretnénk minden részletében betartani. Ezáltal látom biztosítottnak ennek a területnek a jövőbeni működését. Másrészt az a sok-sok feladat, ami előttünk áll, az bizony komoly kihívás elé állít bennünket. Tehát mind a mellett, hogy nagyon sok feladat van, de hogyha a Nemzeti Park Igazgatóság, mint állami szervezet ezeket az értékeket meg tudja őrizni, akkor én szerintem ebben jelentős szerepünk van, lesz lehet. És azzal a gyakorlattal tudtam megtenni ezt a vállalást, a kollégáimmal együtt közösen meghozva ezt a döntést, hogy a Bükkben nagyon sok bemutató helyünk, látogató központunk van. Tehát az a gyakorlat, amit megszereztünk, most például a tavaly decemberben megnyitott Szeletapark látogató központban, ahol már majdnem a 70 000-es látogatószámot is elértünk, és ez nagyon nagy szám, illetve a Bükki Csillagda, ami most már harmadik éve működik, és az is nagyon népszerű, és nem beszélve a két alapról, tehát a két barlangról, az Anna barlang, ami itt van a palota szálló alatt, ami ugye a világon a hatodik különleges, tehát 6 olyan barlang van a világon, ami ilyen típusú elhelyezkedésű, illetve ott van a Szent István barlang, ahol szintén nagyon nagy a látogatószám, de ott is van egy kuriózum, az a bizonyos fekete terem, ami 1935-ben lett úgymond gyógyklimatizáló helyként minősítve. Tehát az a gyakorlat, ami mögöttünk áll, bemutató helyek tekintetében, és itt hangsúlyozom, az a lényeg, tehát nem egy attrakció az elsődleges szempont, hanem mutassuk meg úgy az embereknek, hogy tudják az, hogy mi az, ami érték, mi az, amire vigyázni kell, és én úgy tapasztalom, hogy a társadalomban egyre nagyobb a felelősségvállalás. Tehát, hogyha megismertetjük az emberekkel, hogy mire kell vigyáznia, akkor igenis fog rá vigyázni. De természetesen a környezetvédelmi, természetvédelmi fenntarthatóságon túl biztosítanunk kell a gazdasági fenntarthatóságot is. Tehát valóban fogunk behozni attrakciókat, valóban fogunk behozni látványelemeket, de olyan felépítésben, mint például a Szeleta Parkban. Tehát ott is van egy beltéri játszótérünk, amit úgy állítottunk össze, hogy egy játszva tanulásos módszer legyen. Tehát ott is ugye töbör van megjelenítve, töbörgödör és a Bükknek a jellegzetességei. Tehát itt is arra törekszünk, hogy legyen látványelem, legyen attrakció, de az azt szolgálja, hogy az emberek, a gyerekek, a felnőttek, a fiatal felnőttek megismerjék azt az értékeket, vagy esetleg egy idősebb korosztály, akinek emlékeket idéz fel. Konkrétan ez a különleges, de meg kell mondanom, hogy valahol titokzatos helyszín is. Szerveztünk egy hatósági bejárás, pontosan azért, mert nagyon összetett az objektum, összetettek lesznek a feladatok is. Amikor a hatóságok körbejárták az objektumot, és visszatérünk, visszatérve megkérdeztem mindenkitől, hogy mégis mi a véleménye. Legmeghatározóbb dr. Alakszai Zoltán főispár úr véleménye volt, aki azt mondta, hogy nagyon nagy lehetőséget és fantáziát lát az objektumban, az üzemeltetésben, a működtetésben, és támogatásáról biztosított. A többi hatóság is, illetve például a Vármegyei Önkormányzat, vagy Miskolc Város Önkormányzat részéről is megszólalt a képviselő úr, mindenki azt fogalmazta meg, hogy támogatja az elképzelést. A hatóságok részéről szintén teljesen pozitív volt a megközelítés, és abban maradtunk, hogy magukat, a hatóságokat is egyesével minden szakterületet külön-külön megkeresünk, és végig megyünk azon a szakterületen, ami úgymond az ő felelősségi körükbe tartozott. Tehát azt a maximális nyitottságot, amit én nagyon nagy örömmel tapasztaltam meg, azt gondolom, hogy ezzel a nyitottsággal tudunk majd úgy előrelépni, hogy a fennálló, megoldandó feladatokat közös gondolkodással igenis sínre tudjuk tenni, és el tudjuk indítani azt az elképzelést, hogy ez az objektum, a szikla már ne csak egy szégyen és romhalmaz legyen, hanem a Bükki Nemzeti Park igazgatóság égköve legyen itt Lilafüredben, összefogással a várossal, illetve a megyei önkormányzattal. Most három ütemben tudnék az elképzelésekről beszámolni. Első ütemben szeretnénk a nagy közönség számára bejárhatóvá tenni, úgymond egy urbex túrával az objektumot, nagyon nagy az érdeklődés rá magánszemélyek tekintetében. A második lépés terve szerint az, hogy ezt a parkolót, ami itt van az objektum mellett, azt ténylegesen parkolóvá alakítjuk, illetve egy komfortpontot, WC-t is szeretnénk kiépíteni. Nyilván ez már valahol a szezonnyitás környékére datálható, mert természetesen ezek engedélyezéssel járnak. Tehát a közeljövőben most urbex túra, tavasszal, nyár elején tervek szerint parkoló nyitás és komfortpont üzembe helyezése, nyilván az engedélyezési eljárásoktól függően. És a harmadik pedig az, ami most is már elkezdődött, hogy magának az ingatlannak a felmérése szakemberekkel, hatóságokkal egyeztetve részletesen, tervező megbízása építészeti feladatból, tehát hogy oldjuk meg a légtechnikát, milyen módon kell a vízcserélőket beépíteni, tehát ilyen apró kérdésekben is fogunk előre haladni, és akkor a végén az építészeti tervező kialakítja azokat a lehetőséget, amit úgymond a fő falak és objektum változatlansága mellett, úgymond egy belső felújítással mit tudunk elő benne tenni, és természetesen párhuzamosan elkezdődik magának a kiállítási koncepciónak is a kidolgozása, ami, mint mondtam, egyrészt katonatörténeti, hadtörténeti, másrészt geológiai bemutató részt fog tartalmazni, és ahogy utaltam rá, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumával nagyon jó kapcsolatot vettünk fel, úgyhogy a katonai részben ők lesznek megszólítva, és dolgozunk együttműködésben, tehát ez egy hosszú tervezési folyamat. És akkor, amikor mindkét tervezési ciklus, tehát az építészeti jellegű felújítási, illetve a kiállítási forgatókönyv eszközmeghatározás is megtörténik, akkor tudunk egy költségnagyságrendet előállítani, és utána lehet a forrásokért lobbizni, a forrásokat megkeresni rá, de természetesen azt mindannyian tudjuk, hogy ez az egyik legnehezebb feladat, mert sajnos azt mindannyian tudnunk kell, hogy ez nem kis nagyságrendet fog képviselni, és mostanában nagyon-nagyon nehéz forrást szerezni.
Kedves hallgatóink! Elhangzott Zöld hullám című műsorunkban bemutattuk a Város a bükölében című könyvet, és foglalkoztunk még a lillafüredi szikla turista szálló jövőjével is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést és jó rádiózást kíván önöknek! Az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Az erdő fohásza. Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Tice Nándort, a Kárpát Egyesület Eger túra vezetőjét, a mikrofonnál Tikovics Ernő, és a beszélgetésünknek van egy apropója, méghozzá az, hogy pár nappal ezelőtt egy állítólagos argentin túrázót találtak meg a Bükkben, összefagyva a kihűlés határán. Amikor te ezt a hírt meghallottad, akkor mire gondoltál?
Hát én nagyon elcsodálkoztam, mert én vallom azt, hogy a Bükkben eltévedni nem lehet, bár évente erre többen rácáfolnak erre az álláspontomra, de rettenetesen elcsodálkoztam rajta, hiszen nem is messze a falutól, Felsőtárkánytól találták meg. Egyszerűen számomra az érthetetlen, hogy mi történhetett vele, hogy valami olyan sérülése történt, hogy nem tudott mozogni, hogy kiment a bokája, csak ilyenre tudok gondolni, hogy valami ilyesmi tartotta őt vissza attól, hogy be tudjon menni a faluba.
Minden esetre azért felhívja a figyelmünket a téli túrázás szabályai, kicsit talán szigorúbbak ezek, mint a nyáriak, például az egyik, vagy az első az, hogy sosem menjünk egyedül.
Nem hiszem, hogy nem szabad egyedül túrázni menni, mert szerintem nyugodtan ki lehet menni egyedül is, csak mindig tudja valaki, hogy merre járunk. Tehát amikor elmegyünk és egyedül megyünk ki az erdőbe, hiszen miért nem mennénk egyedül, nagyon jó dolog odakint lenni, kicsit magunkba tudunk szállni, gondolkodni, a téli erdőnél szebbet, keveset tudok elképzelni, tehát menjünk nyugodtan egyedül túrázni, de mindig legyen olyan, akinél meghagyjuk a kollégánk, a partnerünk, a párunk, a gyerekünk, a szüleinknél, hogy hova megyünk, merre megyünk, körülbelül mikorra várható, hogy visszaérkezünk, és ha ezt tartjuk is, akkor utána a végén is jelentkezzünk le, hogy valóban vissza is érkeztünk, hogy ne kezdjenek el aggódni miattunk, hogy vajon visszaértünk-e vagy sem.
De azért szerveztek egy hónapban akár több túrát is, vezetett túrát, amelyre várjátok a túrázni vágyókat, tehát csak biztonságosabb csapatban.
Egyértelmű, tehát mindenféleképpen úgy jobb, hogyha többen vagyunk, akár ketten, vagy még többen. Az előbb csak arra gondoltam, hogy egyedül is ki lehet menni az erdőbe, csak akkor mindig tudja valaki, hogy merre járunk.
Értelemszerűen mi is, hogy merre járunk.
Igen, az se egy rossz dolog, hogyha előtte felkészülünk arra, hogy hova is megyünk el, főleg, hogyha egyedül megyünk, hogy merre megyünk az erdőbe. Még ha ismerjük is a tájat, ahova megyünk, mert esetleg már többször jártunk arra, akkor is azért célszerű az időjárás előrejelzést megnézni, hogy milyen idő várható. Most az őszi téli időszakban ugye célszerű arról is tájékozódni, hogy esetleg valamilyen vadászati tevékenység folyik azon a területen, hogy ne utazgassunk több kilométert, vagy hosszú-hosszú órákat esetleg, hogy megérkezünk a célállomásunkra, ahova ki van téve, hogy lezárt terület, mert éppen vadászat zajlik azon a területen. Tehát célszerű tájékozódni időjárás és más egyéb körülményekről is. Bárhova is megyünk, tehát ez bárhova kimegyünk a természetbe, ezeket mindenféleképpen jó körüljárni, előtte tájékozódni.
Pár szavas volt ez a hír, igazából nem sokat mondott ez a hír az argentin túrázóról, és szinte minden orgánum ugyanazt vette át. Mi is próbáltunk azért egy-két telefonhívással valami többet megtudni a témáról, például azt, hogy volt egy térképe. Említetted azt, hogy több órát is utazhatunk egy-egy túra helyszínére. Én mondjuk magamból kiindulva a Bükkben, a Mátrában, hogy a kék túra utánán viszonylag otthonosan mozgok. De ha elmennék mondjuk a Fruskagorába, vagy a Tátrába, már vagy nem lenne olyan, vagy Argentinába 6000 méteres csúcsok közé, akkor már nem lenne olyan komfortérzetem. Tehát azért 20-30 év alatt a Bükk szinte az otthona lett az embernek, nem fél, nem téved el, biztosan nem, de mondjuk nem mondanám ezt el az Alpokról mondjuk.
Hát én magamból kiindulva azt tudom mondani, hogy nagyon sok helyen járok, túrát vezetek, illetve túrázok magam is, de bárhova megyek mindenféleképpen. Hát, hogyha már nem is papír alapú térképeken, mert azokat már én is ritkán veszem elő, de a GPS trackeken előre azért megnézegetem, hogy merre kell menni, hogy kell menni, milyen útvonalat szeretnék végigmenni, hiszen például olyan is lehet, hogy ha most az Alacsony Tátrára gondolok, hogy nyáron járható egy út, télen nem járható, vagy pont fordít, hogy télen járható, és nyáron például nem járható a növényzet miatt. Tehát azért ezekkel érdemes tisztában lenni. Érdemes tisztában lenni azzal, hogy ha főleg, hogyha egyedül megyünk, és akkor maradjunk ennél, hogy egyedül megyünk ki az erdőbe, vagy mondjuk maximum ketten, hogy adott helyen milyen a közlekedés. Ha valami bajunk történik, akkor merre felé tudunk a leghamarabb segítségért folyamodni, hova tudunk menni, hova tudunk fordulni. Van a útközben esetleg olyan hely, ahol folyadékot tudunk magunkhoz venni? Van olyan működő forrás, aminek iható a vize, vagy valami olyan település, ahol van egy működő kocsma? Az a legjobb hely, mert onnan segítséget is lehet kérni, meg hát ott meg is lehet melegedni. Ne adj Isten, még egy pohár forrad bort is becsaphatunk.
Akár tél, akár nyár, nyilván tisztában kell lennünk, legalább a térképen, papír alapon azzal, ahova megyünk. volt, hogy kint aludtunk, sőt, általában kint alszunk az erdőben, és olyan lehetetlen helyeken láttunk embereket strandpapucsban, például a Vöröskői forrásnál. Mi az őrkőház felől jöttünk rá azon a lápán, ami meredek, tiszta csalán, és amikor ott lent megláttunk strandpapucsos embereket, akik Szilvásvárat felé keresték az utat, akkor az úgy elcsodálkoztatott.
Hát ez a tipikus példa az, amikor abszolút nem tudják, hogy hova mennek, merre mennek, meg mit vállalnak. Ők láttak a tévében egy Bear Grylls filmet, és akkor azt gondolják, hogy ők is ugyanúgy azt meg tudják csinálni, mint ott a főszereplő, és ebből kifolyólag ők elindulnak egy strandpapucsba. De hát erről regényeket lehetne írni, hogy ugyanúgy maradjunk a Vöröskő forrásnál, mikor elindul a forrás, és gyönyörű szépen ömlik a víz, akkor a babakocsit feltolva, körömcipőbe jönnek föl kismamák, és kérdezgetik a Stimecház környék, hogy merre felé kell menni a Vöröskő forrás. Hát én szívem szerint azt mondanám, hogy hátra arc vissza a felső terkeny felé, aztán öltözzön át, és olyan ruházatba jöjjön ki, ami az erdőbe megfelelő. Nem azért kell átöltözni, meg nem azért nem jó a tűsarkúba jönni, mert hogy az kényelmetlen, hanem azért, mert ezek az utak, ezek nem olyanok, mint a dobótér. Nincs lekövezve, nincs leaszfaltozva, nem sík. Egy ilyen cipőbe, ami nem arra találtak ki, hogy az erdőbe sétáljunk, nagyon könnyen ki tud fordulni a bokája, és utána úgy magának, mint mindenki másnak csak kellemetlenséget és kényelmetlenséget okoz azzal, hogy le kell őt cipelni onnan, hogy kimegy a bokája, kórházba kell vinni, legrosszabb esetben még talán műteni is kell, azért, mert ő úgy gondolta, hogy milyen jó dolog, hogyha a magas sarkujában megy fel a Vöröskő forráshoz. Nem azért mondom ezt, mert hogy bánt, hanem azért, mert láttam ilyet, hogy ilyen cipőbe jöttek ki. Nem odavaló. Tehát természet szabályai szerint kell játszani, az erdő szabályai szerint kell játszani. Ez például az, hogy nem magas sarkú cipőben megyünk ki az erdőbe, de télen nem is szandálba megyünk, tehát vegyünk fel egy normális bakancsot, ami tartja a bokánkat, hiszen a hó alatt lehet valami jeges kis pocsolya, vagy egy csúszós fadarab, vagy egy csúszós szikladarab, vagy kődarab, kimegy a bokánk, és annyi. Főleg, hogyha egyedül vagyunk, akkor ott vagyunk meglőve, hogyha nem tudunk lábra állni. Tudni kell azt, hogy mit vegyünk föl, hogy vegyünk föl, mibe öltözünk, hogy rétegesen öltözzünk, hogyha melegünk van, akkor tudjunk levenni, ha fázunk, akkor tudjunk még fölvenni esetleg valami öltözetet, valami ruházatot. Főleg, hogy a télen, persze ez akkor is érvényes, amikor jó időben és nyáron megyünk ki, akkor például hogy a víz miatt, hogy mennyi vizet viszünk magunkkal, de télen pedig az időjárási körülmények között mindenféleképpen javasolt és célszerű előre felkészülni egy ilyen téli túrázásra, kirándulásra.
Városban élni sokkal veszélyesebb, mint az erdőben kirándulni, sokkal több baleset, akármi történik az utakon, nap, mint az erdőben, tehát az erdőben kevesebben is vagyunk, kevesebben is mozgunk. Tehát valaki napokig új bolyong visszatérve erre az argentin túrázóra, hogy nem találkozik senkivel, az furcsa.
Mindenféleképpen, főleg úgy, hogy a Stimecház környékén, tehát egy olyan helyen volt eltévedve, vagy nem is tudom, egy olyan helyen akadt rá, aki megtalálta, hogy ott járnak, ott azon a környéken azért elég sok erdész szokott közlekedni, túrázók is járnak arra felé, fölfelé a Stimecház felé, most mondjuk már a kisvonat nem működik, de azért...
De a sineket látta?
Ezért érthetetlen számomra, hogy ő miért volt olyan állapotban, hogy már ilyen félig kihűlt és minden baja volt. Én erre tudok gondolni, hogy esetleg történt vele valami olyan dolog, hogy nem tudott rendesen közlekedni, vagy volt valami olyan betegség, ami visszatartotta, a jó ég tudja. Érdemes lenne őt is meginterjúvolni valami úton, módon, ha még Magyarországon van, hogy mi volt az, ami őt ott tartotta az erdőben.
A Bükkben és a Mátrában is eltévedhetünk. Saját példámon mondom, hogy kerestem valamit a Mátrában, turista térkép nélkül, a helyiek eligazítása alapján a Lábas erdőnél menjél balra, meg ilyen jó tanácsokat adtak, és úgy eltévedtem, órákig bolyongtam, hogy az volt a szerencsém, hogy nagyon speciális volt a cipőm talpa, és megtaláltam újra, és vissza tudtam menni a saját nyomaimon. Tehát mondjuk ez nyáron volt, ez nem egy veszélyhelyzet még, de télen már egy kicsit rosszabb lehet. Azért is jó, hogyha mondjuk nem terepruhában megyünk sem télen, sem nyáron az erdőbe, hogy esetleg ne vagy Isten, valami történik, akkor már messziről vagy messzebbről megláthat valaki.
Mindenféleképpen. Gyakorlatilag, hogyha kicsit odafigyelünk ezekre a színekre, talán a legjobb szín ilyen szempontból az a narancssárga, főleg a téli időszakban, de nyáron is, mert a narancssárga az éling narancssárga, ez a holland narancssárga, ez nem annyira természetes szín, ebből nagyon kevés van a természetben, tehát ez látványos, rékító, felkelti a figyelmet. Úgyhogy ez mindenféleképpen célszerű, hogy valami olyan ruhadarab van rajtunk, ami vagy ilyen neonsárga, neonzöld, vagy ilyen narancssárga színű, hogyha bármi gond van, akkor és keresni kell ne adj Isten minket ezzel valóban megkönnyítjük a keresőknek a dolgát, mert láthatóbbak és látványosabbá tudunk válni ott a barna-zöld színkavalkádban össze nyáron, illetve hát a fekete-fehérbe pedig a téli időszakban.
Biztos közös tapasztalat az, hogy, és talán a Bear Grylls, ha már említettük, filmeknek köszönhető, hogy egyre több felé látunk az erdőben, legalábbis én már sokat láttam, olyan kis ágokból összerót ilyen füles kuckója szintű építményeket, ami mondjuk egy-egy éjszakára adott kint, akár télen, akár nyáron valakinek valamiféle szállást, menedéket, bivakolt, nem tudom. Láttam már te is
ilyeneket? Én is láttam már sokszor ilyet, de hát pont veled voltam én már bivakolni, és nekünk nem volt erre szükség, tehát mi lefeküdtünk, és a csillagos ég volt a paplanunk, tehát nem hiszem, hogy ezek olyan rettenetesen sokat védenének, hiszen az, hogy 6-8 faágat egymás mellé teszek, az nem fog védeni, hogyha ezek belennének burkolva mohával és földdel, és zártá lennének téve, akkor azt mondom, hogy igen, akkor biztos, hogy hasznosak lennének.
Ti szerveztek túrákat, nyilván nem kezdőknek, éjszakai túrákat, közeleg a Bükki kihívás, valamiféle jubileumhoz vagy évfordulóhoz csatlakozva 90 kilométeres táv is lesz éjszaka. Tehát egy átlag hallgató, vagy egy átlag ember, aki legfeljebb kirándult egyszer-kétszer, azért elhűl azon, hogy egyesek képesek télen akár 170 kilométert is megtenni, két napig meg nem állva, de ez a 90 sem lesz éppen kis Bükki kihívás.
Mindenféleképpen valóban ez a 10. jubileumi rendezése a Bükki kihívásnak. Most minden szabad időmet eszköti már le, készítem otthon az itinereket, a ellenőrző pontokra már készítjük össze, hogy mit kell majd kivinni, merre, hol lesznek ellenőrző pontok, mettől meddig lesznek nyitva majd az ellenőrző pontok, az útvonalakat tervezzük, tehát azok már régen meg vannak tervezve, most már csak finomítjuk, és az apróbb hibákat próbáljuk kiküszöbölni, hogyha találunk bennük, hála Istennek nem sok van. Igen, 4 távon fog indulni a verseny, 20, 30, 45, és most kivételesen az idén lesz, illetve hát ugye ez január 11-én, 12-én lesz a túra, lesz egy 90 kilométeres táv is. Számomra a legérdekesebb ebbe a 90 kilométerbe az, hogy körülbelül másfél-két hónapja, akik érdeklődnek a túrával kapcsolatban, azok mind a 90 kilométeres távval kapcsolatban érdeklődnek, hogy lehet rajta indulni, mint lehet indulni, mikor van a regisztráció. A 30 kilométeres, 40 kilométeres, 20 kilométeres távval kapcsolatban írt és mond, egyetlen egy telefonom nem volt.
Visszatérve a tavalyi Bükki kihívásra és a téli túrázás veszélyeire, vagy kihívásaira mondjuk inkább így, azért a tavalyi évben egy távot törölni kellett, ugye?
Nem tavaly, hanem tavaly előtt volt, és valóban a leghosszabb táv, a 45 kilométeres táv, az hivatalosan törölve lett. Ugyanis olyan erős szél volt fönt a fennsíkon, hogy a rendezőség úgy döntöttünk, hogy azt a távot azt töröljük, mert olyanok voltak az időjárási körülmények. Aki a 45 kilométeren akart indulni, az a 30 kilométeres távon tudott helyette elindulni. Az nem ment föl annyira a fennsíkra, tehát az úgymond kicsit védettebb útvonalon ment a 30 kilométeres táv. Hozzátartozik, hogy azok, akik a 45 kilométeres távra regisztráltak, és megtudták, mindenki elfogadta a döntést, mert mindenki tudta azt, amit a meteorológia mondott, hogy milyen veszélyek vannak kint az erdőbe, de gyakorlatilag a regisztráltaknak a fele azt mondta, hogy már pedig ő saját felelősségre elmegy, és ő végigjárja az utat. Hát mivel nem állhatunk mindenki mellett, és nem foghatjuk a kezüket, mi ebben nem szólhattunk bele, annyit tudtunk tenni, hogy mondtuk, hogy mi nem fogunk tudni segíteni, hogyha bármi gond és baj történik. Természetesen figyelemmel kísértük őket, pontosan tudtuk, hogy ki az, aki elment, érdeklődtünk is utánuk, de ezt nem tudtuk mi úgymond hivatalossá tenni, hiszen nem veszélyeztethetünk direktbe senkit se, aki a mi túránkra eljön.
Kicsit úgy látom, és nem csak télen, de akár a jó időben is, azért a tél egy kicsit visszatartja a természetjárókat, hiszen tavasszal mindig van egy, mondhatni, hogy évkezdő, rügyfakasztó túra, ahol újra összejönnek a régi túrázók, akik egy kicsit szintén pihentek, vagy kevesebbet túráztak, és azt látom, hogy vannak ezek az extrém távok, ezek a két nap alatt 200 kilométer, meg hasonló, ugye a Kazinci, meg több ilyen túra visel számozott nevet, amiben benne van a megtehendő táv, és ugyanakkor már nincsenek azok az emberek, akik túráznának. Tehát nincs az a széles bázis, már talán a természetjárásnak, tehát nem a teljesítménytúrázásnak, hanem magának a természetjárásnak, a rekreációs, pihentető, kikapcsoló természetjárásnak.
Most megint ellent kell, hogy mondja. férfiak, az én tapasztalataim szerint. A Covid alatt rettenetesen sokan kezdtek el túrázni. Nagyon-nagyon sokan mentek ki az erdőbe, mert oda lehetett menni, ott szabadon lehetett mozogni, nem a városban voltak, és mégis kimozdultak otthonról, tehát sokan mentek, és én azt tapasztalom, hogy ez meg is maradt, nagyon sokan járnak mind a mai napig ki az erdőbe, és baráti társaságok inkább azok, akik úgy közösbe egyre többen és többen mennek. Tehát elképzelhető, illetve úgy tapasztalom, hogy a szervezett túrázás, tehát amikor egyesületi szinten mozognak, akár megyei szintű egyesületek, akár települési szintű egyesületek, ott minthogyha egy kicsikét csökkenne a túrázóknak a létszáma. Nem azt mondom, hogy nincs, mert hála Istennek a mi túráinkon is elég jó létszámmal jelennek meg, meg az egyesületünk létszáma is az idén átléptük a 100 főt, mert 101 az egyesületünknek a taglétszáma, tehát vagyunk, bőven vagyunk, élünk, virulunk, de úgy veszem észre, hogy főleg a fiatalok, tehát fiatalok alatt értem ezt a 18-30 év közötti korosztályt, ők inkább a saját baráti társaságukkal keresik a lehetőségeket arra, hogy menjenek és mozogjanak és kimenjenek az erdőbe, a természetbe.
Még egy dologról mindenképpen beszélnünk kell, és talán a tél még inkább aktuálisra teszi ezt, ugye ez a medve meg a farkas. Nem mondom, hogy veszély, a hallgatók nem látják, hogy idézőjelbe tettem a veszélyszót, vagy nem kell idézőjelbe, veszély van. Minden héten, két hétben van egy-egy hír, hogy most itt van, most ott van, most itt látták, most a nyoma itt van, most itt hozott ki egy birkát az óból, stb.
Van a bükkben medve, ezt ugye az erdészek is megerősítették már. Lehet, hogy több is van, akár kettő, de a medve téli álmat alszik.
Na mi azért föl kell?
Lehet, hogy föl kell, de aztán bízom benne, hogy a másik oldal elfordul és alszik tovább. Tehát a lényeg az, hogy igazából, amit az erdészetek is mondanak, meg a hozzáértők is mondanak, én ezt tudom megismételni, hogy ha megfelelő módon túrázunk, és nem néma csendben járjuk az erdőt, akkor ezek az állatok tartanak tőlünk. Ha hallják azt, hogy ketten vagyunk, hárman vagyunk, és útközön beszélgetünk, akkor nagyon-nagyon minimálisnak tartom az esélyét annak, hogy összetalálkozunk velük. Ő nekik a hallásuk sokkal jobb, mint a miénk, tehát ők már sokkal hamarabb tudják, hogy mi ott vagyunk az erdőbe, mint ahogy mi észrevehetnénk őket, és ők fognak minket kikerülni. Persze benne van a pakliban, hogy véletlenül egyszer úgy kanyarodunk az úton, hogy pont szembe van velünk egy farkas, vagy szembe van velünk egy medve, hiszen mi is ott vagyunk az erdőbe, is ott van az erdőbe, de én ennek nagyon-nagyon minimális esélyét látom. Hosszú-hosszú évek óta járom az erdőt és túrázok. Én ez alatt az idő alatt, most mondjuk azt, hogy egyszerűség kedvéért 2000-től, hogyha számolom, vagy még menjünk vissza, inkább 86 óta járom az erdőt. 1986 óta túrázok. Én 1986-tól napjainkig írd és mond talán 4 vagy 5 alkalommal találkoztam vaddisznóval az erdőbe. Pedig volt, bőven volt, akkor még nem írtották a 80-as, 90-es években.
Még nem vitt el a pest is.
Még nem vitt el a pest is pontosan. De ugyanez érvényes a szarvasra és az őzre is. Tehát rengeteg kilométer benne van a lábamba, rengeteg túrát végigjártam az erdőbe, és itt most a bükről beszélek elsősorban, és mégse találkoztam így állatokkal. Ha egyedül voltam, akkor hallottam őket, akkor felriasztottam őket, de minimális volt, akkor sem nagyon láttam, csak azt hallottam, hogy valahol megugrik egy őz, vagy megugrik egy szarvas. A vaddisznóval azzal meg még kevesebbet találkoztam. Tehát, hogyha abba belegondolunk, hogy ezekből mennyi van az erdőben, és van 1 vagy 2 darab medve, akkor vajon mennyi lesz az esélye annak, hogy össze fogunk vele találkozni. Főleg úgy, hogyha tényleg nem úgy túrázunk, hogy néma csendben lopakodunk az erdőbe, Berglis módon, hanem valakivel, vagy valakikkel megyünk, és közben beszélgetünk, és élvezzük a természetet. Nem magnót bemböltetünk, és nem a GBL szól, és az üvölt, és azzal zavarjuk el az állatokat a környezetünkbe, hanem csak egyszerűen beszélgettünk hétköznapi dolgokról, a természetről, a túrázásról, a bármiről, és akkor az állatokkal szinte kizárt, hogy találkozunk, nagyon-nagyon minimális ennek az esélye.
Megvannak tehát a veszélyei, illetve a kihívásai a téli túrázásnak is, csak úgy, mint a budapesti közlekedésnek, vagy bármelyik városban történő közlekedésnek. Most mondjunk néhányat a téli erdő szépségei közül.
Nekem a legjobban akkor tetszik a téli erdő, hogyha leesik a hó és teli hold van. És akkor éjszaka kimenni az erdőbe. Na ez mondjuk egy kicsit ugye a hétköznapi emberektől távol áll, de pont jó erre a bükki kihívás is, mert azt is úgy szervezzük, hogy lehetőleg teli hold idejére essen a túra. Ez ugyanígy lesz majd most januárban is. Fantasztikus élmény úgy menni az erdőbe, hogy még lámpa se kell, mert gyakorlatilag a hold világítja be az erdőt. Érezzük azt, hogy kifinomul a hallásunk, a látásunk, a szaglásunk, tehát mintha teljes egészében átalakulnánk, és a természet részét képeznénk azzal, hogy éjszaka lámpa nélkül közlekedünk az erdőbe. Mindenki is neszre felkapjuk a fejünket, és figyelünk, hogy vajon ez mi volt, ez most egy bagoly volt, vagy éppen a medve jön utánunk, és az a sonkodik, mert már nagyon éhes. Én imádom a teli holdas téli erdőt, és ott abban sétálni. De hát a téli erdőnek ugye akkor van igazán szépsége, hogyha leesik a hó, mert akkor akár nappal kimegyünk, és most pár nappal ugye ezelőtt ugye leesett 10-12 centi hó, hát élmény abba a hóba taposni, és a tisztaságot látjuk, nem a koszt, nem a szemetet, nem a korhadó faleveleket és az elmúlást, hanem ha bármerre fordulunk, mindenhol csak a hófehér tisztaság van az erdőben, és ez gyönyörű szép.
Köszönöm szépen, és kívánom, hogy mások is minél többen tapasztalják meg az erdő szépségeit, a természet szépségeit, a teremtett világ szépségeit, akár ősszel, télen, nyáron, vagy tavasszal. Vendégem Tice Nándor, a Kárpát Egyesület Egertúra vezetője volt. A következő percekben Vojnics András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 61. és egyben befejező részét hallják. A felolvasó Szívós Győző.
Június 18. Ferihegy. Fáradtan, feszülten és vigyorogva tódultunk ki a gépből. Nem találom az útlevelemet, de semmi baj. Útlevélkezelés nincs. Vámvizsgálat nincs. A légi kisasszonyok egyenesen a VIP váróba vezetnek. Itt fogadás van a részünkre, de én inkább az állataimmal törődök. A tervezetnél hosszabb repülés megviselte őket. Szerencsére kijött kollégám, Zilahi Feri, ő veszi kezelésbe a gyülekezetet. A tévéhíradó viszont nem jött ki. Tegnap estére vártak, de a motorhiba a betervezett programok javarészét felborította. Se baj. Kinga a nyakamban, Eszter mellette, és Éva szeme ragyog. Ez elég. 6 hónapja erre vártam. Epilógus. Minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg vagyok elégedve. Ferenc József. Megint december van. Nyírkos, hideg, esős, ronda. Pár nap múlva karácsony. Ezúttal együtt a család. Ez jó, nagyon jó. Az is jó, hogy megjött a konténer. Benne a rengeteg gyűjtött anyag. A Természettudományi Múzeum, a Néprajzi Múzeum és az egyetemi tanszékek világhírű gyűjteményei tovább gazdagodnak. A Természettudományi Múzeum rendezésében sikerült megnyitni egy időszaki kiállítást a Nemzeti Múzeumban. Az Afrikában jártak megrendezése nem volt könnyű, hiszen a konténer szeptember közepén került az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kumbéla téri épületének az udvarára, s október végére el kellett készülnünk. Közben cikkeket és könyveket írunk. A televízióban és a rádióban riportok hangzanak el az útról, készülőben az expedíciót megörökítő tévésorozat. Még Kertész Zsuzsa és Antal Imre szombat délelőtti műsorába is bekerültünk. Ha nem figyelünk oda, a végén híresek leszünk. A komoly munka eredményei később és szerényebben jelennek meg. Az anyag feldolgozása, rendezése és tudományos kiértékelése hónapokat, sőt éveket vesz igénybe. Biztosak vagyunk abban, hogy tudományos szempontból sem volt hiába való az expedíció. Hogy én magam hogyan gondolok vissza erre az útra? Fél éven keresztül azt csinálhattam, amit szeretek. Szertettem 10 barátra. Akikkel bármikor, bárhová ismét elmennék, és megismertem egy világot, amit nem lehet elfelejteni. Azt érzem, amit Hemingway. Szerettem ezt a vidéket, s boldog voltam. Ahogy az ember boldog, amikor olyan nővel volt együtt, akit igazán szeret, és akkor üresen már újra feltört bennem az egész. Ott is van már, és teljesen soha se kaphatja meg az ember, de azt, ami ott van, mégis megkaphatja. És egyre többet és többet kíván, hogy megkapja, az övé legyen, benne éljen, hogy most újra birtokába vehesse mindenkorra, arra hosszú, hirtelen bevégzett mindenkorra. És közben megáll az idő. Néha annyira megáll, hogy utána az ember lesi, mikor mozdul meg és milyen nehezen indul el újra. Ha az ember szeret néhány nőt és néhány országot, nagyon szerencsés. És ha utána meghal, az egész nem számít. Most itt Afrikában még többet kívántam az országból, az évszakok változását, az esős évszakot, a kényelmetlenségeket, annak árát, hogy igazi legyen a dolog, a fák nevét, a kisállatokét, valamennyi madárét, tudni szerettem volna a nyelvet és időt kapni arra, hogy itt éljek és ne kelljen sietnem. Egész életemben szerettem a tájat. A táj mindig jobb, mint az emberek. Ember csak néha tudott egyszerre foglalkoztatni.
Vojnich András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 61. és egyben befejező részét Szívós Győző olvasta fel. Ezzel mára az Erdőfohásza véget ért. Búcsúzom tehát az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.